A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva a 89. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva énekeljük a 182-es számú dicséretünket. Ez a régi énekeskönyvnek a 163. dicsérete. Kedves testvérek, történt egy kis malőr, ugyanis két héten keresztül én nem voltam gyülekezetben, mert beteg voltam, és amikor készültem, akkor megnéztem a missziói munkatervet, hogy mi a következő ige, és nem figyeltem oda, hogy most nem az Ezrás könyvének 7. fejezete következne, hanem itt még nem tartunk. De ebből készültem, úgyhogy fogadják a testvérek szeretettel ezt az igét, aztán majd következő hetekben visszatérünk az előző versekhez. Tehát hallgassuk meg most Ezrás könyvének 7. részét.
Ezek után történt, hogy Artasasta perzsa király uralkodása idején Ezrás, Szerajjá fia, aki Azarjá fia, aki Hilkijá fia, aki Salum fia, aki Cádók fia, aki Ahitúb fia, aki Amarjá fia, aki Azarjá fia, aki Merájót fia, aki Zerahjá fia, aki Uzi fia, aki Bukki fia, aki Abisua fia, aki Fineás fia, aki Eleázár fia, aki pedig Áron főpapnak a fia volt. Ez az Ezrás eljött Babilóniából. Ő írástudó volt, jártas Mózes törvényében, amelyet az Úr Izrael Istene adott. A király teljesítette minden kérését, mivel rajta nyugodott az Úrnak, Istenének a keze. Izrael fiai közül is többen eljöttek Jeruzsálembe. Papok, léviták, énekesek, kapuőrök és a léviták szolgái Artasaszta király uralkodásának 7. esztendejében. Ezrás az 5. hónapban a király uralkodásának 7. esztendejében érkezett meg velük Jeruzsálembe. Ugyanis az első hónap első napja, első napján határozta el, hogy eljön Babilóniából, és az 5. hó első napján érkezett Jeruzsálembe, Istenének rajta nyugvó jó akaratából. Mert Ezrás erős szívvel törekedett arra, hogy kutassa és megcselekedje az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és végzéseket. Ez a másolata annak a levélnek, amelyet Artasaszta király adott Ezrásnak, az írástudó papnak, aki írástudó volt, és jártas az Úr parancsainak szavaiban, Izraelnek adott rendeléseiben. Artasaszta a királyok királya Ezrás papnak, aki a menny Istenének törvényében igen jártas írástudó. Engedélyt adok arra, hogyha valaki országomban önként Jeruzsálembe akar menni Izrael népe, papjai és lévitái közül, az elmehet veled. Mivel téged a király és a 7 tanácsosa küld ki, néz utána Júdának és Jeruzsálemnek Istened törvénye szerint, amely a kezedben van, és vidd el azt az ezüstöt és aranyat, amelyet a király és tanácsosai önkéntesen ajándékoznak Izrael Istenének, akinek hajléka Jeruzsálemben van. Valamint mindazt az ezüstöt és aranyat, amelyet Babilónia tartományaiban kapsz, a nép és a papok önkéntes ajándékaival együtt, amelyet önkéntesen ajándékoznak Istenük házának, amely Jeruzsálemben van. Ezért védj gondosan e pénzen bikákat, kosokat és bárányokat, és hozzájuk való étel és italáldozatokat, és áldozz fel azokat Istenetek házának oltárán, amely Jeruzsálemben van. A megmaradt ezüsttel és aranyjal pedig te és testvéreid azt cselekedjétek Istenetek akarata szerint, amit jónak láttok. Az edényeket, amelyeket átadtak neked Istened házának a szolgálatára, add át Isten előtt Jeruzsálemben. Ami még ezen kívül szükséges Istened házához, amit még fel amit fedezned kell, fedezd a király kincstárából. Én, Artasasztá király, parancsolom minden, a folyamon túl lakó kincstárnoknak, hogy mindent, amit csak Esdrás pap kér tőletek, aki a menny istenének törvényében jártas írástudó, pontosan teljesítsétek, és pedig 100 talentum ezüstig, 100 kór búzáig, 100 bat borig, 100 bat olajig és sóból, amennyit kell. Mindazt, ami a menny istenének akarata szerint való, pontosan teljesítsétek a menny istenének a házáért, hogy meg ne haragudjék a királynak és fiainak az országára. Veletek pedig tudatjuk, hogy sem a papokra, sem a lévitákra, sem az énekesekre, sem a kapuőrökre, sem a léviták szolgáira, sem Isten e házának szolgáira adót, járulékot és úti vámot senkinek sem szabad kivetnie. És te, Esdrás, Istened bölcs törvénye szerint, amely a kezedben van, rendelj ítélőbírókat, hogy törvénykezzenek minden a folyamon túllakó nép között, mindazok között, akik ismerik Istened törvényeit, akik pedig nem, azokat tanítsátok meg rá. Azokat pedig, akik nem Istened törvénye és a király törvénye szerint cselekeznek, azonnal el kell ítélni, vagy halálra, vagy számkivetésre, vagy pénzbüntetésre, vagy börtönre. Áldott az Úr, atyáink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát, amely Jeruzsálemben van, és aki hozzám fordult irgalmasságával a király és tanácsosai előtt, és a király minden hős fejedelme előtt. Én pedig megerősödtem az Úrnak, az én Istenemnek, rajtam nyugvó keze által, és családfőket gyűjtöttem össze Izraelből, hogy eljöjjenek velem. Eddig Istenünk igéje, gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, olyan hálásak vagyunk neked, hogy jöhetünk hozzád a te házadba, hogy hallgathatjuk a te igédet. Te látod, Uram, hogy ez a világ mennyire távolodik tőled már a teremtés óta, a bűneset óta, és egyre gyorsul ez a távolodás. De Uram, a te végtelen kegyelmed által és a te fiad által magadhoz húzol bennünket, és megengedett, hogy közel menjünk hozzád a te akaratodból, a te szent lelked által. Kérlek, add, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, és add, hogy egyre jobban közeledhessünk hozzád ennek minden ajándékával együtt. Drága Istenem, olyan jó azt látni, és tudni, hogy a te dolgaidat mindig, amit te eltervezel, azokat véghez is viszed. És láthattuk eddig, hogy mennyire akadályozva volt a templom építés ügye, és most már ott tartunk, hogy a perzsa király ilyen hatalmas adományokat ad. Drága Istenem, olyan nagy a te terved a világra, még ha mi nem is látjuk ezt. Olyan jó tudni, hogy te vagy a történelem ura, s attól, hogy ezbe meg tudjunk nyugodni akkor is, amikor magunk körül járványokat, háborukat, furcsa ideológiákat, vagy bármit látunk, tudjuk azt, hogy mi hozzád mehetünk, a te törvényed mindig felüdíti a szívünket. Kellek ad, hogy egyre jártasabbak lehessünk ebben, és hozzád közeledve megértessük azokat a te szent lelked által. Amen.
Ami Urunk bűnbocsátó kegyelmét, a Zsoltárok könyvének 103. részéből a 12. és 13. versből hirdetem nektek. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Amen. Isten igéjére, az ige hirdetésre készülve, az 546. dicséret első versét énekeljük, ez a régi énekeskönyvben a 246. dicséret első verse. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található az egész felolvasott részben, az Esdrás könyvének 7. fejezetében, ebből külön kiemelem a 27. és 28. verset. áldott az Úr atyáink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát, amely Jeruzsálemben van, és aki hozzám fordult irgalmasságával a király és tanácsosai előtt, és a király minden hős fejedelme előtt. Én pedig megerősödtem az Úrnak, az én Istenemnek rajtam nyugvó keze által, és családfőket gyűjtöttem össze Izraelből, hogy eljöjjenek velem. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, nem szeretjük, hogyha valaki folyton csak dicsekszik. Dicsekszik az eredményeivel, dicsekszik a családjával, a házával, autójával, dicsekszik mindazzal, amit ebben az életben elért. Nem szeretjük hallgatni mások dicsekvését, de azért mi is valljuk meg őszintén, hogy szívesen dicsekszünk. Néha talán észre sem vesszük, de amit mondunk, annak legnagyobb része rólunk és a szeretteinkről szól. Éppen ezért példát vehetnénk Esdrásról, aki mindent Istennek tulajdonít. Pál apostol is arra figyelmeztet, hogy aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Mielőtt a mai igét szemügyre vennénk, néhány szót kell szólni az előzményekről, és vannak olyan tudnivalók, amelyekről szintén beszélnünk kell. Hát itt most megint utalok arra, hogy mivel két alkalommal is vendég igehirdető volt, akik nem a soron következő fejezetekből készültek, én meg mechanikusan abból készültem, ami az eredeti munkaterv szerint van. Tehát most egy kicsit ugrálni fogunk az igében, de csak utalok ezek szerint az előzményekre, az időrenddel. Esdrás könyve két részre osztható, az első 6 fejezet az előzményekről szól, erre akkor tehát még vissza fogunk térni, és Esdrás tulajdonképpen egy története a 7. fejezettel kezdődik, amit ma olvastunk fel. A könyv első nagy része Krisztus előtt 515-ben a templom felszentelésével fejeződik be. Ez egy 538-tól 515-ig terjedő időszak, tehát 23 esztendő. A 7. résszel pedig elkezdődik Esdrás hazatérésének és szolgálatának a története, amely Krisztus előtt 457-ben kezdődött, a 6. és 7. rész között, tehát 58 év telik el. Ennyit az időrendről. Lássuk, hogy ki volt ez az Artaxasztá király. Artaxasztá király a történelmi könyvekben első Artaxerxész perzsa királyként szerepel, akinek a mellékneve Longimanus volt. A jól ismert első Xerxész Krisztus előtt 486 és 465 között uralkodott Perzsiában, ő gyilkosság áldozata lett, és utána fia, első Artaxerxész következett 465 és 425 között, és az ő 7. esztendeje, amiről olvastunk, 458, vagy más számítások szerint 457. Nem is lényeges többet tudnunk őróla, csak annyit, hogy jellemző erre a királyra, hogy legalábbis ebben a részben, a felolvasott részben jóindulatúan viselkedett a zsidó néppel szemben, ahogyan olvashattuk is a történetben. Esdrásról pedig annyit tudunk, hogy a hazatérő zsidóság lelki vezetője volt, akit nagy becsben tartott még királya is, és akinek a származásáról annyit tudunk, hogy Áron főpap családjából származott, tehát ő maga is pap volt, de hivatását tekintve írástudó volt, tehát ez volt a legfontosabb, nem is annyira az, hogy pap volt, hanem az, hogy írástudó volt, méghozzá igen magas szinten, A király levele szerint a menny istenének törvényében jártas írástudó. Tehát ennyit előzetesen, amennyit tudnunk kell arról a korról és személyekről. Az a kérdés, hogy az igéből mit tudunk meg Ezrás tevékenységéről. Először is a soron következő tennivaló az volt, hogy amikor befejeződött a külső építkezés, tehát állott már a templom, akkor elérkezett a belső, a lelki építkezésnek az ideje. Van egy nagyon érdekes sorrend. Amikor Círus Perzsa király hazaengedte a zsidókat, és azoknak egy kb. 5%-nyi része hazatért, akkor az első dolog, azaz, amit a legfontosabbnak tartottak, az az volt, hogy az áldozatok bemutatását lehetővé tegyék, tehát megépítették az oltárt, és elindulhattak a Mózes törvénye szerint rendelt áldozatok. Utána építették fel a templomot, itt elég sok idő eltelt, mert közben a perzsa királyok akadályozták a templomépítkezést az ellenséges samáriaiak tanácsára. De amikor felépült a templom, azt lehet mondani, hogy ez az Úrral való kapcsolatnak a külső jele volt, és végül ezután kezdődhetett a lelki építkezés Esdrás munkássága nyomán, ezt aztán majd a későbbiekben bőven fogjuk látni. Tehát van egy ilyen érdekes sorrend, hogy először láthatunk egy tartalmat, azután láthatunk egy formát, aztán megint láthatunk egy tartalmat. Mert minden tartalomhoz megfelelő formára van szükség, de minden forma kiállt a megfelelő tartalom után is. Tehát a tartalom és a forma legalábbis jó esetben összefügg egymással. Talán egyszer már elmondtam ezt a hasonlatot, hogyha a tartalom például tokai aszú, akkor ahhoz megfelelő forma kívánkozik, tehát nem a kezünkből szoktuk szürcsölni, és még csak nem is egy közönséges vizes pohárból, vagy eldobható papír pohárból, hanem egy megfelelően kinéző poharat szerzünk be, vagy van otthon. Tehát a tartalomhoz megfelelő forma illik, viszont hiába van meg a forma, esetleg egy metszett kristály pohár a vitrínben, hogyha soha nem töltjük meg tartalommal, hiszen ez arra való, hogy kocincsunk a tokai aszúval. Tehát a tartalom és a forma összefügg, és ezért, amikor a hazatérő nép először nagyon helyesen a tartalomra tette a hangsúlyt, hogy megszakadt az áldozatok bemutatása, most hazaérkeztünk, akkor az első dolgunk az, hogy újra áldozatot kell bemutatnunk a mi Istenünknek az ő parancsa szerint. De ehhez, a tartalomhoz aztán szükséges volt a forma is, és ezért törekedtek arra, hogy felépítsék a templomot. Voltak problémák, de végül a templom mégiscsak felépült. Erre majd visszatérünk a következő vasárnapokon. És aztán, amikor már megvolt a forma is, tehát már mutatták be az áldozatokat, készen állt a templom, akkor végre eljött annak az ideje is, hogy az igazi tartalomról is beszéljünk, tudniillik, a lelki építkezésről. Tehát tartalom, forma, tartalom, mind a három fontos, és így van ez a hívő ember életében is. A hívő ember életében is ez az igazi sorrend. Az első az áldozat. Jézus Krisztusnak a golgotai kereszt áldozata. A második a templom, a Szentlélek temploma, azaz a mi újjászületett megtért életünk. És végül itt elkezdődik a lelki építkezés is, a keskeny úton járásnak a mindennapjai. Nagyon fontos látnunk ezt, hogy minden mindennel összefügg. Nagyon fontos látnunk azt, hogy a legelső dolog még a mi életünkben is, és ennek a világnak az életében is az, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten az életét feláldozta, megváltott bennünket, bemutatta az Istennek egyedüli, kedves váltság áldozatot, a saját életét tette le a bűnök bocsánatára. Ezzel kezdődik minden. Az áldozat, a nagy áldozat bemutatásával, és utána következhet a templom. Tehát az, hogy személyesen a mi életünkre nézve is érvényes legyen az ő kereszt áldozata, a mi újjászületésünk, megtérésünk Isten kegyelméből. És hogyha a szoros kapun már átmentünk, akkor következik a keskeny út, a lelki építkezés, amikor haladunk egyre tovább a keskeny úton, és próbálunk engedelmeskedni a mi Urunknak. Ez a három legszorosabban összefügg egymással. És talán egy kicsit mechanikus ez a felosztás, hogy tartalom, forma, tartalom, de értsék jól a testvérek, hogy miről van szó. De térjünk vissza az igéhez. A lekcióban felolvastuk Artaszasztál király levelét. Ez teljesen egyértelmű, nem szorul különösebb magyarázatra. Amit meg kell jegyezni, de ezt is csak zárójelbe teszem, hogy arámul íródott, annak a kornak a hétköznapi nyelvén, amelyen a hivatalos perzsa iratok is leíródtak. És tulajdonképpen nagyon röviden ez a tartalma, hogy a király a nép egy újabb csoportját engedi haza Ezrás vezetésével, és utasítást ad a megszállt izraeli területen szolgáló hivatalnokainak, kincstárnokainak a kultusz anyagi és erkölcsi támogatására. Sőt, a babilóniaiak által elhurcolt templomi edényeket is, legalábbis ami még megvolt belőlük, visszaszolgáltatta a saját és a perzsák egyéb adományaival, arannyal és ezüsttel együtt. Artaszasztál leveléről többet nem kívánok mondani, hiszen teljesen világosan áll előttünk. Ami ennél sokkal fontosabb most a mi számunkra, Ezrás működése és különösképpen is az igében olvasott hálaadása. Ugyanis ez az, ami számunkra a legtöbbet üzen, hogy Ezrás mindent Istennek tulajdonít. Háromszor is olvasunk Isten jó akaratáról, kegyelméről, szeretetéről. Az első, a hetedik rész 9. versében olvasható. Ahol ezt olvassuk. Ugyanis az első hónap első napján határozta el, mármint Ezrás, hogy eljön Babilóniából, és az 5. hónap első napján érkezett Jeruzsálembe Istenének rajta nyugvó jó akaratából. És aztán Ezrás hálaadásában is pontosan erről olvasunk, Isten irgalmáról, szeretetéről, jó akaratáról, amellyel mindazt lehetővé tette, ami bekövetkezett. Áldott az Úr atyáink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy felékesítse az Úr házát, amely Jeruzsálemben van, és aki hozzám fordult irgalmasságával a király és tanácsosai előtt, és a király minden hős fejedelme előtt. Én pedig megerősödtem az Úrnak, az én Istenemnek rajtam nyugvó keze által, és családfőket gyűjtöttem össze Izraelből, hogy eljöjjenek velem. Tehát Isten irgalmasságából és Istennek Ezráson nyugvó keze által történt mindaz, ami történt. Ezrás tudja és megvallja, hogy Isten irgalmassága indította a király szívét mindarra a jóra, ami bekövetkezett. És tudja azt is, hogy Isten rajta nyugvó keze által tudta összegyűjteni azokat, akik vele együtt térnek vissza őseik földjére. Kedves testvérek, úgy, ahogyan kezdtem ezt a prédikációt, újra hagyd tegyem fel a kérdést, hogy mi vajon nem szoktuk inkább magunknak tulajdonítani jót, és a körülmények kedvező alakulását pedig a véletlennek vagy a szerencsének? Tudjuk azt, hogy minden Isten kezéből jön, ami az életünkben van. Tudjuk azt, hogy mindent neki köszönhetünk, és mindenért hálát kell adnunk. Mert elméletileg tudjuk, de a hétköznapok forgatagában vajon eszünkbe jut ehhez? Megmondom őszintén, hogy velem is olyan sokszor előfordul, hogy valami jó történik velem, és akkor órákkal később jut az eszembe, hogy hálát adjak Istennek. Valahogy a jót olyan természetesnek vesszük, olyan magától értetődőnek vesszük. Az, hogy Isten jó akarattal van irántunk, azt az ugye természetes. Hát kedves testvérek, bizonyos értelemben természetes, de bizonyos értelemben egyáltalán nem természetes. És mindig hálaadással tartozunk a mi Urunknak. Ma Biblia vasárnapon, évente egyszer különösképpen is szoktuk hangsúlyozni, hogy milyen csodálatos dolog, hogy Isten a Bibliát nekünk ajándékozta. Mert Istennek az irántunk való jó akarata éppen ebben is megnyilvánult. Ebben is megnyilvánult, hogy küldte az ő szolgáit, küldte a nép vezetőit, a bírákat, a királyokat, a papokat, de legfőképpen, ami számunkra most az az érdekes, hogy a prófétákat, akik leírták a Biblia könyveit, és a kezünkben van, és olvashatjuk, és épülhetünk belőle. Ez Isten jó akarata irántunk, az ő irgalmassága, hogy szól hozzánk, hogy nem néma Istenünk van. Hogy nem vagyunk odavetve ebbe a világba, hogy kínlódjunk magunkban, és ami történik körülöttünk, legyen az járvány, vagy háború, vagy jó, vagy rossz, teljesen mindegy. De ne tudjuk hová helyezni. Hát Isten azért adta a kezünkbe a Szentírást, hogy azon tájékozódjunk, hogy abból vegyük életünkre nézve, és ennek a világ életére nézve mindent, abból vegyünk a tennivalókat, abból vegyük a tennivalókat, abból vegyünk az engedelmességhez erőt a Szentlélek által. Igen, olyan csodálatos, hogy Ezrás Isten jó akaratáról, irgalmasságáról, a rajta nyugvó kezéről beszél, és azért ad hálát, és azért áldja az Urat. Áldott az Úr, aki, és itt felsorolja, hogy mi mindenért tudja áldani Istent. És hogyha Istennek az irántunk való jó akaratáról beszélünk, akkor nem csak a Bibliára kell gondolnunk, mert hogy Biblia vasárnap van, meg különben is. Minden vasárnap és minden napi Biblia olvasásban hálát adhatunk ezért is. De leginkább a testélet ígért adjunk hálát. Jézus Krisztusért, ahogyan János apostol első levelében is olvassuk, hogy abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. És aztán Pál apostol is a római levélben részletezi, hogy még már akkor elküldte Isten a világba Jézust, amikor mi még bűnösök voltunk. És hogy ez milyen csodálatos dolog, hogy őt azért küldte el ebbe a világba, hogy megbékéltessen bennünket ő vele, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és az örök életnek a távlatai nyissa meg előttünk. Mert volt egy nép, amely sötétségben lakozott, de világosság ragyogott föl a számára. És ez a világosság Isten szeretetének, irgalmasságának világossága, amely a Bibliában is, de leginkább a mi Urunk Jézus Krisztusban jött el közénk. Eljött közénk, hogy megváltson minket, hogy bűnbocsánatot és örök életet szerezzen. És eljött azért, hogy aztán elkezdődhessen a lelki építkezés az ő lelke által. Hogy végigjárjuk a keskeny utat, hogy ne egy olyan hívő életet éljünk, ami ugyan megtért élet, és ezért örök életünk van, de úgy végig bukdácsoljuk ezt a földi életet, mert keressük a magunk ketteléseit, a magunk akaratát, és csak néha-néha jut eszünkbe az, különösképpen, amikor olyan nagyobb baj van, hogy vajon mit akar velünk az Isten. Adjunk hálát Istennek az ő jó akaratáért, irgalmasságáért, azért, hogy a kezünket rajtunk nyugtatja. Még akkor is, amikor ez a rajtunk nyugtatás esetleg fizikailag vagy lelkileg is fájdalmas mi számunkra, mert aki Istent szereti, azoknak minden a javukra szolgál. Hogyha eltérünk Isten akaratától, akkor neki megvannak az eszközei arra nézve, hogy visszatérítsenek bennünket a keskeny útra. Rajtunk nyugtatja ő a kezét. A Zsoltárban is úgy olvassuk, hogy körülzártál, mindenfelől körülzártál. Miért? Mert szeret bennünket. Miért? Mert jót akar nekünk. Miért? Hogy hálát adjunk, és őt magasztaljuk, hiszen ez az életünk értelme. De hogyha valakinek nem kell Isten irgalmassága és szeretete, mert úgy gondolja, hogy ő saját maga majd megáll Isten előtt, és beszámol mindarról a sok jóról, amit ő tett ebben az életben, az nagyon meg fog lepődni. Ne tegyük ezt, hanem fogadjuk el Isten jó akaratát, szeretetét, amíg lehet. Amen. Isten igére válaszként a 206. dicséret 3. és 4. versét énekeljük, a 266. dicséret a régi énekeskönyvben. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged a te jó akaratodért, a te irgalmasságodért, azért, hogy kezedet rajtunk tartod, és hogy mindent megteszel azért, hogy mi ne csak gyermekeid legyünk, hanem engedelmes gyermekeid. Köszönjük Ezrás tisztánlátását. Köszönjük, hogy ő tudta, hogy minden a te kezedből jön, és a te jó akaratodból van. A királynak az indulata éppen úgy, mint az, hogy összetudta gyűjteni azoknak a seregét, akik hazatértek őseik földjére. Add meg, Urunk, hogy mi is a hétköznapokban megérthessük, hogy minden a te kezedből jön, és megláthassuk, hogy ha a tiéd vagyunk, akkor a te szereteted vezetni akar bennünket. Ó, bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokszor a magunk útján járunk inkább, mint a te utaidon. Vezesd lábainkat vissza a keskeny útra. Kérünk, Urunk, hogy te légy a mi gyülekezetünkkel. Te ajándékozz meg bennünket azzal, hogy értsük és szeressük a te akaratodat, a te utadat. Nem csak egyen-egyenként, mint hívő emberek, hanem mint gyülekezet, mint közösség is. Urunk, hadd imádkozzunk a gyászolókért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, vagy a következőkben kerül sor mindenre. Kérünk, hogy te add a te vigasztaló szent lelkedet, úgy, ahogyan az igében is olvassuk róla. És te légy, Urunk, a betegek, a bajban lévők mellett, te légy velünk, Urunk, jó napokon és rossz napokon egyaránt. Kérünk ezért a világért, tudjuk, hogy a háború is, a járványok is, a földrengések is mind a te kezedben vannak, és hogy valamilyen célod van ezekkel, Urunk, gyakran ezt nem látjuk, hogy mi a cél, de hadd bízzunk a te jó akaratodban és szeretetedben, amellyel ezen a földön minél többeket, akiket kiválasztottál erre, a magad népévé teszed. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most a gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.